Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Amen. Atyánk, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök létet adjon. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi a mélyből kiáltunk hozzád, aki a magasságban vagy, mégsem vagy tőlünk távol. Elér hozzád imádságunk, magasztalásunk, bűnbánatunk és kéréseink szava. Elér hozzánk szereteted, mert ígérted, hogy nem csak a magasságban és fennségben lakozol, hanem a megtört szívűekkel és alázatos lelkűekkel is, hogy meggyógyítsd és megelevenítsd őket. Főképpen pedig azért bízunk abban, hogy közel vagy hozzánk, mert a mi Urunk Jézus Krisztus ott van jobbod felől. Közben jár értünk, képvisel minket. Általa kérünk, hogy vonj minket magadhoz. Lássuk meg ebben a világban a te terveid kibontakozását, szabadító és üdvözítő munkád eseményeit. Legyen kedves előtted, hogy mi, a te néped és egyházad, e szent munka eszközeivé legyünk. Tisztíts meg minket a te igazságod által, hogy alkalmasabbakká lehessünk a szolgálatra. Küldj szent lelked által a mennyből nekünk erődből és ajándékaidból annyit, hogy azok által meggazdagodva másokat is erősíteni és gazdagítani tudjunk életünkkel. Amen. Áldozó csütörtöki Isten tiszteletünkön hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy szól hozzánk, egyrészről Jób könyvének első fejezetében, aztán Lukács evangéliumának 24. fejezetéből, és végezetül a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéből. Fennnevezett bibliai szakaszokból így szól Isten igéje. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt, velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre azt mondja az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. A sátán így felelt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt. A házát és mindenét, amilyet csak van, keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújtsak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak, mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Ezután kivitte őket, mármint Jézus Krisztus, Betániáig. Felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mindaddig a templomban voltak, és áldották Istent. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Vagy üldözés? Vagy éhezés? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, közhelyszerű talán, hogy a mai világ egyik alapelve a haszonelvűség. Haszonelvű a mai világ, hiszen a legtöbb ember életének különböző tettei előtt kimondva vagy kimondatlanul felteszi a kérdést, hogy vajon mi hasznom van ebből. Mennyi hasznot tudok húzni egy cselekedetből, egy tettből. Olyannyira így van ez, hogy ez a mozgatórugója sok-sok emberi gondolatnak, és legkiváltképpen emberi döntéseknek. Hiszen gyakran már a fiatalok is, akár még általános iskolában, amikor elkezdenek gondolkodni azon, hogy mik legyenek, milyen életpályát válasszanak, akkor gyakran néha szülői nyomásra olyat választanak, amiből majd busás hasznuk lesz. Olyan életpályát, amivel majd jól fognak keresni. Aztán gyakran így választják, nem is gyakran, hanem szinte mindig, a munkahelyeket az emberek. Mennyi hasznom lesz belőle? Mennyire tudom hatékonyan felhasználni az időmet, kevés energia ráfordítással sokat keresni? De gyakran a párválasztást, sőt, még a gyülekezet kiválasztását is. Az motiválja, hogy mennyi hasznom lesz abból a választásból. Így van ez, az ember felteszi mindig magának a kérdés, hogy mi a jó nekem. Mi a jó nekem, és ami a jó, illetve a legjobb, azt fogom választani. Azért van ez így, mert ez tulajdonképpen az ember alapösztene. Az ember alapösztene az, hogy a jóra törekszik, és ezt a jót első renden magának képzeli el, magának szeretné megszerezni, aztán jöhetnek a többiek is. Törekszünk a haszonra és a jóra. Ennek a szellemében a mai világ, és tulajdonképpen így volt ez mindig, a világ szellemében tegyük fel a kérdést a mai napra vonatkozólag. A mai napra vonatkozólag, amely nap, ünnepnap, kinek milyen ünnep, nekünk áldozó csütörtök. A mai nap, tegyük fel a kérdést, hogy mi hasznom van áldozó csütörtökből. Mi hasznom van abból, hogy az Úr Jézus Krisztus felment a mennybe. Mert bizonyára neki nagyon jó ott fent, bizonyára teljesen magasztos és dicsőséges az a létmód, amely a földi életét követte a mennyországban, azonban nekünk, Krisztus követők számára mi hasznunk van ebből? És még mielőtt ezen a kérdés feltevése megbotránkoztatnám a testvéreket, hadd mondjam el, hogy ez a kérdés nagyon régi, legalább 446 éves, hiszen református vallásunk egyik alapirata, a heidelbergi KT is felteszi. Így hangzik a 49. kérdés. Mit használ nekünk Krisztus mennybe menetele? Már a régiek is feltették ezt a kérdést, hogy vajon mi hasznom van ebből. És hogyha valaki végigolvassa a KT-t, rájöhet, hogy nagyon sok ilyen üdv történeti eseménnyel kapcsolatban felteszi a kérdés, hogy mi hasznom van ebből. Hallgassuk meg a választ. Először, hogy ő a mennyben, az Atya színe előtt nekünk közben járunk. Másodszor, hogy a mi testünk a mennyben biztos zálog nekünk afelől, hogy ő, mint a mi fejünk, minket tagjait szintén fel fog venni oda. Harmadszor, hogy ő viszont zálogul lelkét küldi alá nekünk, akinek ereje által nem a földiekkel törődünk, hanem az odafelvalókkal, ahol Krisztus van, ülvén Istennek jobbján. Hármas hasznot is megállapít, tehát a KT-nak a felelete. Hármas haszon is van ebben, tehát, hogy Jézus Krisztus felment a mennybe. Ezt a hármas hasznot a konfirmandusokkal is nagyon alaposan megtanítatjuk, és majd néhány nap múlva erről bizonyságot is fognak tenni a szombati napon. A mai Isten tiszteleten vizsgáljuk meg csupán az első hasznot. Krisztus közben jár értünk. Ez az egyik legfontosabb és legfőbb haszna annak, hogy ő felment a mennybe. Az első bibliai ige, amelyet felolvastam, egy mennyei jelenetet ábrázol. És a három ige közül az első és az utolsó, amelyre koncentrál, a harmadik, a közben eső a három közül az, ami a földi jelenet. Egy mennyei jelenet Jób könyvében bizonyára sokunk számára ismerős volt. Az Isten fiak megjelennek Isten előtt, az mennyei udvartartás tagjai, és ezek az Isten fiak tulajdonképpen a mai tudásunk szerint angyalok. Megjelennek, és megjelenik egy különleges figura is, aki elhelyezhető az Isten fiak sorába, tehát ő is egy angyal, akit úgy illet Jób könyve, szinte a Bibliába elsőként, hogy megjelenik a vádló. Egy olyan angyal, akinek ez a legfőbb tulajdonsága az, hogy ő vádol. Kit vádol, kiderül a következőkben. De még egy kicsit hadd mondjam el, hogy ez a szó, hogy vádló, héberben úgy hangzik, hogy sátán. Ő a sátán, és később tulajdon névként jelenik meg. Jézus már személy névként használja, mert ez az ő alap tulajdonsága. És lehet, hogy nem annyira erős az ő vádja. Lehet, hogy nem tudjuk kiolvasni, nem olyan durván szól Jób ellen, de mégis eléri a célját. Bevádolja Isten előtt. És láthatjuk, ismerjük Jób könyvét, hogy ő, aki vádol, egy sor rossz dolgot idéz elő. Az ő vádja nagyon rossz dolgokat eredményez Jób életében. Hiszen mi történik? Jób elveszti a vagyonát, elveszti a családját, és egy második vád alkalmával elveszti az egészségét is. Aztán tudjuk jól, ha végigolvassuk ezt a könyvet, hogy Jób végig letört, bús és szomorú. A szenvedő ember jelenik meg az ő képében. Az a szenvedő ember, akit megpróbál a mennyország. Megpróbál az a mennyei birodalom, ahova mindannyian vágyakozunk. Így van. És talán azért írták le, és azért került ez a könyv a Szentírásba, hogy az embert vigasztalja, hogy van ilyen. Nem egyedül vagyunk, nem csak bennünket vádol, és nem csak bennünket vet kezelésbe, idézőjelbe téve a sátán. A szenvedő ember ős képe, prototípusa tehát jó. Van tehát valaki, aki a túlvilági erővel bír és vádol bennünket. Van valaki, aki azt szeretné, hogy életünk romba dőljön. Van valaki, aki azt szeretné, hogy bizalmatlanok legyünk, ha nem is éreznénk magunkat biztonságba, még ráerősít erre, és a legnagyobb bizonytalanságba tartja a mi életünket. Tudjuk jól, hogy ez az erő, ez nem időhöz kötött. Nem csak Jób korára volt jellemző, hanem a mai korra, sőt, keresztjének életére is, mert ma is működik a vádlónak az ereje. Ma is van bizalmatlanság. A bizalmatlanság légköre egyre kézzel foghatóbb, egyre tapinthatóbb a mi hazánkban is. Ennyire bizalmatlanok vagyunk akkor, ha bennünket esetleg egy idegen ember a saját anyanyelvünkön megszólít. És mennyire bizalmatlanok vagyunk akkor, amikor nekünk kellene valakivel szóba elegyednünk. Gondoljunk bele, hogy nagyon sokan vannak, akik akár órákon keresztül is kószálnak a térképpel, egy térképpel a kezükben a városban, ahelyett, hogy megkérdeznének valakit. Mert nehezen tudunk megnyílni a másik ember felé. És persze vannak ennek a bizalmatlanságoknak előtörténetei. El tudjuk mondani, hogy nem hiába vagyunk ilyenek. Nem hiába vagyunk bizalmatlanok, Nem hiába nézzük a másik embert levegőnek, nem hiába járunk komor arccal az utcán vagy éppen az otthonunkban, mert nekünk megvan a magunk baja. Megvan a magunk baja, és bármennyire is keressük az érveket, bármennyire is alátámasztjuk a mi bizalmatlan, gyakran hűtlen életünket, azt kell mondjam, hogy mindebben nem csak a mi gyarlóságunk, hanem ennek a vádolónak, ennek a sátánnak a munkája is benne van. Aztán a másik eredménye az ő munkájának a bizonytalanság érzés. A bizalmatlanság mellett ott van a bizonytalanság, és talán ezt kell a legkevésbé ecsetelni a mai korban, amikor hirtelen felgyorsult minden, hirtelen megváltozik minden, és ami legsúlyosabban és legtragikusabban érint bennünket, megváltoznak az értékek. Aztán bizonytalanságot okoz a szeretet hiány. Szeretnénk szeretni, de mégsem tudunk. Szeretnénk, ha szeretnének bennünket jobban, de mégsem működik valami miatt a dolog. Úgy érezhetjük, hogy egy olyan rendszer, egy olyan szisztéma alakult ki körülöttünk, amely mindent szolgál, mondhatjuk úgy is, hogy mindenkinek a hasznát szolgálja, de nem a mi hasznunkat, és nem a mi életünknek az alapvető érdekeit. Ma is működik tehát a vádlónak az ereje. A vádló, aki aláássa a bizalmat, a hűséget, megkérdőjelezi. A vádló, amelynek a munkája tökéletesen látható Júdás életén. Júdás életén, aki ki tudja miért, de elárulta Jézust. Bizonyára jó magyarázata és jó célja volt. Bizonyára azt gondolta, hogy neki haszna lesz ebből, és lehet, hogy a tanítványi közösségnek is hasznot akart hajtani mindebből, de látjuk, az ő élete nagyon hamar a pusztulásba vezetett, mert engedte, hogy a sátán belépjen az életébe. Engedte, hogy a vádló általa is vádoljon. Engedte, hogy ne a Krisztus iránti engedelmesség, hanem a saját önös érdek és önös gondolkozás vezesse az ő tetteit. Jobb könyve elmondja, és mi is tapasztaljuk, hogy van vádló, és él ebben a világban a vádlás, a vád szelleme. Azonban elég csak Jobb könyvébe egy kicsit mélyebben belelapozni, és kikeresni azokat az ígéket, amelyek arról beszélnek, hogy a vádló nem érte el a célját. Nem érte el a célját már az ószövetségi Jobb életében sem. Mert hiába a sok kín, a sok keserűség, hiába a sok fekély, amely Jobb testét teljesen elborították. Hiába van az, hogy a kelet leggazdagabb embere egy szemétdombon ücsörög és vakarja az ő fekélyeit. Mert mégis Jobb ki tudja mondani az ő hűségének a bizonyítékaként, hogy áldott az Úr neve. Aztán egy másik helyen, 19. fejezet 25. versében, a jól ismert igen, mert én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én porom felett megáll. Jobb tudja azt, hogy van egy másik erő. Van egy olyan erő, amelyet ő megváltónak nevez, és ezen a néven ismerjük mi is keresztjének, mert ez lett, ez az isteni szándék, ez az isteni akarat teljessé az Úr Jézus Krisztusban. A megváltás benne teljesedett ki, és így módon már értjük, hogy mi ez az erő. Jézus megváltotta ezt a világot, kiváltotta, árat fizetett érte, hogy nekünk szabadságunk legyen, és mindezt jelen időben is kell mondani. Mert ahogy ez a mennyei szín, a sátánnak a vádlása, az akkor is és most is zajlik, ugyanígy ezzel párhuzamosan, ezt felülírva működik az Úr Jézus Krisztus ereje. Mert ő megvált, megváltja most is a mi életünket. Ez Isten válasza a vádló munkájára. Ez volt a válasz a Jobb könyvében, és ez a válasza az Új Szövetség által, Jézus Krisztus által a mi életünkben is. Azt mondja el, hogy van menekülési útvonal. Van menekülési útvonal, amelynek a végső irányát pontosan a mai napon tudjuk leginkább érzékelni. Mert áldozó csütörtökön a nyíl az felfelé mutat. felfelé ment az Úr Jézus a mennyekbe. És ez a menekülési útvonal a mi számunkra is. Hiszen, ha megvizsgáljuk az Úr Jézus életét, azt láthatjuk, hogy egy nagy völgyet ír le, amelynek az alsó pontja a karácsonyi önmegüresítés után, amely egészen nagypéntekig töretlenül lefelé megy, és alászállt a poklokra mondjuk a hitvallásban, de a feltámadáskor ez az irány megváltozik. És felfelé mutat, és elérünk áldozó csütörtökig, amikor a mennybe emeltetik az Úr Jézus Krisztus. És ezt látva, és ezt az utat bizonyára a mi hívő életünk is bejárva, mondhatjuk el, amit az ének elmond, bár a földön csak bújdosunk, lesz mennyben örök városunk. Ez a boldog örömüzenete a mai napnak. Ez az örömüzenet, hogy minden kín ellenére van egy felfelé mutató irány az Úr Jézus Krisztusban, aki áldozó csütörtökön a mennybe ment. És a Lukács evangélium beli beszámoló is az örömöt és az Isten áldását emeli ki, mint a tanítványok jellemző lelki állapotát. És ha mindezzel kapcsolatban, Krisztus mennybe menetével kapcsolatban feltesszük azt a kérdést, amelyet már az elején is feltettem, hogy mi hasznom mindebből, mert ez nagyon szép, és jó, hogy ő a mennybe ment, és nyilván majd mi is oda fogunk megérkezni, de addig sok-sok napot, hetet és évet kell leélnünk ezen a földön. Addig is miért jó nekünk összejönni ilyenkor áldozó csütörtökön? Erre a kérdésre keresve a választ, elérkezünk harmadik alapigénkhez, amelyben Pál a római levélben csodálatosan összefoglalja a választ. Összefoglalja azt a választ, hogy miért jó az nekünk, hogy Krisztusunk van a mennyben. Kezdi azzal a mondattal, amelyet nagyon jól ismerünk. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Nem tudom, értjük-e ennek a mondatnak a mélységét? Isten velünk van. Velünk van akkor, amikor jóbi helyzetbe kerülünk. Amikor úgy érezzük, hogy valami különös erő teszteli a mi életünket. Próbára teszi. Amikor betegségek, bajok jönnek csőstül. És lehet, hogy a baj éppen mi bennünk van. Lehet, hogy éppen mi magunkból kell kiirtanunk azt, ami nem Istenhez tartozó. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Senki sem nagyobb az Istennél. És hogyha az Isten velünk van, akkor nem lehetséges az, hogy bármi és bárki is diadalmaskodjon felettünk. Nem hiába az az Úr Jézus egyik neve az ézsaiási proféciára visszautalva, hogy Immanuel, velünk az Isten. Ez az ő tulajdonsága, az egyik legfőbb vonása. Nincs hatalma felettünk az ellenségnek. Olyan ez az egész, és az egész életünk, mint egy tárgyalás. Egy tárgyalás, és az egyik oldalon ott van a sátán. Sátán, aki jól láttuk, és tudjuk, hogy a vádat képviseli. A vádat, amely vagy megalapozott, vagy nem megalapozott, neki ez teljesen mindegy. A lényeg, hogy az elnyomásunkra, pusztulásunkra törjön. Ő van az egyik oldalon, és a másik oldal jóval népesebb, és jóval erősebb, hiszen ott van egyrészről az Úr Jézus Krisztus, aki a mi védőnk, aki közben jár értünk. Ott van az Atya Isten, aki a bíró, de ő is velünk van, és ott vagyunk mi is, akik Istenben hiszünk. Jézus esedezik értünk. Esedezik értünk, ő a mennyei védőnk. Az erősebb védi a gyengét. Ez a mennyországnak az igazsága. Ez az az igazság, amely az Úr Jézussal való kapcsolatunkban teljessé válik. Az erősebb védi a gyengét. És bár harcunk van a gonosz ellen, de igaz ebben az esetben is az éneknek a szava, az Istennek angyala, mint tábort jár, az Istenfélő emberek között jár. És lehet bármilyen harci zaj, lehet bármilyen heves és látványos a vádlónak a támadása, leginkább belül, a mi szívünkben. Az Istennek angyala tábort jár. És lehet, hogy a hívő embert megkörnyékezi a sátán, de ott van velünk az Isten is. És ott van, és erőt ad, és megvéd bennünket. Talán már egyre világosabbá válik az, ami mindennapos tapasztalata a hívő embernek, hogy igenis van haszna Krisztus mennybe menetelének. Az a hasznom, hogy a vádló munkájával szemben megvéd, és minden, ami ér, eltörpül az ő szeretetéhez képest. Erről írt Pál apostol himnikus magasságokban, ezt mondja, kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől, nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Semmi nem választhat el az Istentől. Ez az egyik legfőbb örömüzenete a mai napnak. Értünk, esedezik az Úr Jézus Krisztus, és ez a záloga annak, hogy mi győzni fogunk, és semmi el nem választhat tőle. És ha megfigyeljük Pálnak a felsorolását, csupa olyan dolgot sorol fel, amitől félnek az emberek. A haláltól, az élet megpróbáltatásaitól, a különböző hatalmasságoktól. De mindez semmi az Úr Jézus szeretetéhez képest. Azt jelenti ez a mi számunkra, hogy Jézus Krisztus most is esedezik értünk. Most ebben a pillanatban, most május 1-én. És esedezik mindenkor, egyfolytában. Hiszen ez az ő tulajdonsága, ez az ő szeretetének a megnyilvánulása. És lehetnek nehézségek, és lesznek is nehézségek az életünkbe, mert betegekként, problémákkal küzdőként, válságban lévőként, keresőként, de benne bízva fogunk járni, és ő mindig velünk lesz. És bármennyire is azt érezzük, hogy a sátán, mint ordító oroszlán jár szerte széllyel, keresve azt, hogy kit nyeljen el, és félünk, hogy minket fog elnyelni. Tartsuk mindig észbe, hogy a mennyben lévő Krisztus megvéd minket Isten színe előtt. Megvéd az ellen, attól, aki vádol minket. Ebben az örömben, ebben a reménységben járjuk minden napjainkat, harcoljuk meg kisebb és nagyobb harcainkat, tudva azt, hogy Krisztus a mennyben közben jár értünk. Gyertek, áldjuk ezért a mi Urunk Istenünk nevét. Ó, irgalmas atyánknak könyörülő, kegyelmes fia, áldott Úr Jézus. Istenből való Isten, világosságtól való világosság, én lelkem mátkája, én egyetlen egy közben járom, én Uram és én Istenem. Kinek nevére meghajol, mennyeieknek, földieknek és föld alatt valóknak térde. Meghajtom, Uram, térdeimet én is a te szent nevednek, és meghódolok a te királyi pálcádnak lelki alázatossággal, tisztelő félelemmel és hűséggel. Meghódolok, Uram, üdvözítő kegyelmednek, főpapi könyörületességednek és testvéri szeretetednek. Teljes szívemből, teljes lelkemből és minden erőmből, igaz tisztelettel és szeretettel. Imádlak, ó imádandó, drága és gyönyörűséges név Jézus, egyetlen reményem, ki, hogy annyival is inkább megmutathasd könyörületességedet, erőtlenné lettél értünk, és a mi betegségünket születéseddel magadra vállaltad, életedben megkóstoltad, és haláloddal elvégezted. Imádlak, ó fényes hajnali csillag, ki megvilágosítasz minden, e világra jövő embert és a sötétség között is fényeskedsz. Imádlak, Uram, és nagy alázatossággal kérlek, világítsd be az én szívemet is, a te igaz ismereteddel. Mosd el lelkemnek szennyét piros véreddel, gazdagítsd szegény sorsomat nagykincsű érdemeddel, és végre tedd édessé életemnek utolsó betegségét, a halált is, a te halálodnak vidámító emlékezetével. Ó Uram, Istennek szerint báránya, ki elvetted a világnak bűneit, méltó vagy, hogy minden teremtmény imádja a te szent nevedet. Méltó vagy, hogy az én nyelvem is fennszóval minden szenteiddel együtt imádjon téged, mondván végy erőt, gazdagságot, bölcsességet és hatalmat, tisztességet, dicsőséget és áldást. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség, most és az örökké valóságban. Ámen.